A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Február 4-e a rák ellenes világnap. Korunk egyik rettegett betegsége Európában és a nagyvilágon a második leggyakoribb elhalálozási oknak számít. A világnap célja, hogy a társadalom minden rétegét, az egyént is bevonják a rák elleni küzdelembe, felébresszék a felelősséget önmagukért. Mai meghívottam dr. Fejér Enikő, onkológus főorvos, akivel a daganatos betegségekről, kezelésről és gyógymódokról beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, főorvos asszony!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Az európai és a nagyvilági helyzethez hasonlóan Romániában is a második helyen szerepel a rák a halált okozó betegségek rangsorában? Van-e statisztika?
Így igaz, Romániában 2020-as adatok állnak rendelkezésünkre a Globokán felmérései szerint, és közel 100 ezer új esetet diagnosztizáltak abban az évben országszerte. Hát a férfiaknak enyhe dominanciáját figyelhetjük meg ebben a betegségcsoportban. Úgy a rák előfordulási gyakoriságát illetően, mint az elhalálozást illetően. Különböznek a daganatos betegségek lokalizációi nemek szerint. Tudjuk azt, hogy a férfiak leggyakrabban tüdőrák, prosztata, illetve vastagbélráktól betegednek meg, és a nőknél sajnos vezető a mellrák, ugyancsak második helyen a vastagbélrák és a méhnyakrák régiónk kiemelten magas incidenciájú betegsége.
De most ez valamilyen szinten összefüggésbe hozható az életmódunk megváltozásával? Vagy mi okozza tulajdonképpen? Mert hogy ezek a sejtek, ezek ugye hát konyha nyelven szólva ott vannak a szervezetünkben. Mitől aktiválódnak? Vagy nem tudom, mondja el nekünk szaknyelven, hogy hogyan lesz valaki rákos beteg? Miért?
Az, ami minket érint, és amit befolyásolni tudunk, az a rizikófaktoroknak közel 40%-a. És jó rá tapintott arra, hogy egyértelműen ezek befolyásolhatóak. És ki szeretném emelni a társadalmi és a döntéshozók, illetve végrehajtók felelőssége mellett, amelyik kétségtelen, az egyéni felelősséget. Ugyanis mindenhonnan a médiából vagy kampányokból folynak az információk, és bombázzák a lakosságot azzal, hogy mennyire káros az obezitás, az elhízás, mennyire káros a dohányzás vagy alkoholfogyasztás, és azt tapasztalom, hogy egy bizonyos mértékű konokság vagy gyengébb egészségügyi műveltség, neveltség áll ennek a hátterébe, hogy egy bizonyos életkor fölött, ami már maga az életkori rizikotényező, a személyek változtassanak, az egyének változtassanak az egészségi állapotukon is. És ez hatalmukban áll, ugyanis az obezitás, az elhízás olyannyira veszélyes, hogy félretéve a más betegségekben tehát más betegségekben való szerepét, a rákbetegségeket is elősegíti nagy mértékben. Világszerte a másokból, a dohányzásból, vagy alkoholfogyasztásból, vagy különböző vírusfertőzésekből származó daganatos elhalálozás, ha bár csökkent, az elhízás révén az átlag összelhalálozás rákbetegség miatt növekedett. És fontos lenne megőrizni tényleg ezt az egészséges testsúlyt, ami egy komplex dolog, egy komplex pszichológiai folyamat lényegében. Arra biztatná az egyént, hogy fizikai aktivitást végezzen, észszerűen, mértékletesen táplálkozzon. És a fizikai aktivitás alatt nem azt értem, hogy versenyfutamokat kellene vásárhelyen a Somosztetőn lefutni 10 kilométereket naponta, hanem már fontos lenne az is, hogy gyalogoljunk elsősorban munkahelyünkre, amennyiben lehetőségünkben áll, gyalog menjünk el. A vásárolni a piacra 5-6 kiló bevásárolt zöldséggel, gyümölcsel gyalog menjünk haza. Ha ne talán a kedvenc üzletünk a város másik végén van, akkor ne az üzlet ajtaja előtt parkoljunk le, hanem távolabb 500 méterre, és gyalogoljunk. Ha ne talán a negyedik emeleten lakunk, akkor ne használjuk a liftet. Én egy 6 emeletes intézményben dolgozom, és naponta többször megteszem ezt a távolgyalog, és őszintén mondom, hogy a közérzetemen, a pihenésemen, az alvás minőségemen, testsúlyomon is változtatott. A második tabu téma, és fontos lenne az étkezés, tehát oly mértékben fontos egy helyes táplálkozást folytatni, hogy az nem csak az egészségünket, hanem utólag a gyógyszeres kezelés hatékonyságát is befolyásolja. Tehát a legbarátságosabb, legegészségesebb diéta a mediterrán diéta, ez volt kikiáltva, ami többnyire rost gazdag, gyümölcsökön, zöldségeken alapuló diéta. És Romániában 2019-ben történt egy olyan felmérés, hogy a társadalom, az egyéneket megkérdezték, hogy milyen mértékben fogyasztanak friss zöldséget, gyümölcsöt, és háromnegyedük azt mondta, hogy napok telnek el, anélkül, hogy friss zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztanának. A lakosságnak közel 30%-a vállalja azt, és deklaratív szinten vallja, hogy mozogna. Hát ezt megkérdőjelezhetném, itt benne vannak az iskolai, mármint a tinédzserek is, akik iskolában kötelesek mozogni, úgyhogy ez a két dolog nagyon fontos lenne. Pár szót mondok a dohányzásról is, ami a legkárosabb szenvedélybetegség és a rákos elhalálozásoknak közel 20%-át okozza. És aggasztó az alkoholfogyasztás is, amelyik hazánkban az Európai Unió átlaga fölött van, ami a felnőtteket illeti. És felhívnám a figyelmet arra is, hogy a tinédzserek 15-16 évesek sorában végzett felmérések mentén havi egyszeri, hát úgymond részegségnek beosztható alkoholfogyasztásuk volt. Erre nagyon oda kell figyelni az új generációk nevelésére és befolyásolására, minden szinten, médiában, iskolában, oktatásban, otthon, családban.
Igen, élelmiszerfogyasztásnál maradjunk még egy pillanatig, ugye, hát ilyenkor télen nehéz, mondom én, egészséges, bizonyítottam, vagy biztosan egészséges, friss zöldség és gyümölcs fogyasztása. Azt vizsgálták, illetve adatok vannak-e, hogy hát nem túl egészséges élelmiszerek fogyasztása mennyire segíti elő a rákos megbetegedések kialakulását? Gondolok itt a különböző szennyezésekre, vegyszerek használatára, valamiféle összefüggés bizonyára létezik. Van ennek már tudományos háttere?
Természetesen a kutatás alatt áll, és naponta jönnek ki új adatok. Az adalékanyagokat, azokat szigorúan ellenőrzik az Európai Unióban. Amit egy átlagos ember megtehet, a vörös hús, illetve a hentes áruk fogyasztásának visszaszorítása. Ugyanis ezeknek bizonyítottan gyulladás fokozó hatásuk van a vastagbél zónájában, és egy hosszantartó gyulladás idővel rákosan elfajulhat, és erre oda kell figyelni.
Február 4-e a rák ellenes világnap. Mai meghívottam dr. Fejér Enikő, onkológus főorvos, akivel a daganatos betegségekről, kezelésről és gyógymódokról beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Miért fontos a rákos megbetegedés korai felismerése, illetve hogyan tudjuk felismerni? Fáj az, hogyha valaki rákos beteg? Hogyan? hogy tudjuk felismerni?
Igen, nagyon fontos lenne a korai felismerésen, és ennek érdekében szülővizsgálatokat, országosan megrendezett szülővizsgálatokat kellene végezni. A szülővizsgálatnak a lényege nem az, hogy csökkentsük a rák előfordulási gyakoriságát, hanem hogy a rákból következő elhalálozást csökkentsük. Hazánkban ez igen kismértékben van megszervezve, viszont a tavalyi év végén is csatlakozott az európai rákellenes tervhez, és prioritásai közé sorolta a hatékonyan megszervezett szűrést. Ilyen szempontból léteznek regionális programok, amelyek a mellrák, a méhnyakrák szűrésére alkalmasak, illetve a vastagbélrák szűrésére is léteznek már tervek. Ez az átlagos populációra terjed ki, ami azt jelenti, hogy egy tünetmentes egyednél bizonyos életkor után, és megvan mindegyik szűrésnek a küszöb életkora, elvégezzük ezt a szűrést. Annak ellenére, hogy nincsenek tünetei, és annak ellenére, hogy az nem fáj. Ez egy tévhit, hogy akkor kell orvoshoz mennem, vagy segítséghez folyamodnom, amikor fáj, vagy amikor vérzik. Ez tipikus viselkedési mód, hogy ilyenkor fordulnak az emberek orvoshoz, és halasztják. Tehát túl nagy Romániában, Európa szinthez viszonyítva a halasztás, az orvoshoz való forduláshoz való eltelt idő az igen hosszas, és ez csak a hatékony egészség, műveltség, nevelés révén változtatható meg. Úgyhogy fel kell ismerje már a társadalmunk lassan azt, hogy akkor lesz egészséges hosszú távon, hogyha úgy az oktatásba, mint az egészség megőrzésbe a gyógykezelésekre jelentősebb mennyiségű gazdasági és erőforrásokat mobilizál. Nagyon jól működő program volt Marosvásárhely régiójában, és így Bukarestig hallatszott visszhangzott a tevékenységük. A méhnyakrák szűrését végezték ők, a karavánok formájában az országba kiszálltak, és rendkívül érzékeny téma a méhnyakrák problémája Romániában, ugyanis a méhnyakrák egy közel kizárólag vírusos fertőzés nyomán alakul ki, a humán papilloma vírus fertőzés okozza az esetek 95%-ában, és szűrését igen korán, 25 éves korban el kell kezdeni. Ami egy nőgyógyászati vizsgálat során levett citológiai eredmény, és újabban a humán papilloma vírus szerotípusának a meghatározása is hozzá fog tartozni ehhez a szűrővizsgálathoz. Egy korán felfedezett betegség gyógyítható. Tehát a rák első-második stádiumában felfedezve gyógyítható. Ezért fontos a szűrővizsgálat, akkor is, amikor teljesen egészségesek és jókedvűek vagyunk, tünetmentesek, olyankor is orvoshoz kell fordulnunk.
Tehát ezek a szűrővizsgálatok ingyenesek? Tehát család orvostól küldő papírral lehet fordulni szakorvoshoz?
Igen, igen. A szűrővizsgálatok lényege az, hogy családorvosi küldőpapírral meghatározott centrumokba, amelyek elérhetőek lesznek hamarosan, ingyenesen elvégezhetők, igen.
Arra van-e adatuk, hogy mennyire véd a HPV oltás a rákos megbetegedés kialakulása ellen? Mert ugye itt, amikor elkezdték néhány évvel ezelőtt a fiatal lányok beoltását, hát volt némi ellenszenv és ellenségeskedés több sok szülő részéről, tehát bizonyítottan véd ez az oltás?
Amit tudok mondani az, hogy Európa nyugati államaiba, illetve skandináv államaiban bevezetett HPV oltás a méhnyakrákból származó elhalálozásnak 80%-ával csökkentette a mutatóit. Ennél hatékonyabb rák megelőző módszer nem létezik. A HPV oltás megbízható oltás, és ajánlott úgy tinédzser lányoknak, mint fiúknak is. Ugyanis az nem megoldás, hogy kizárólag a lányokat oltsuk be, és ezen már világszerte dolgoznak, hogy a fiúknak is ajánlják. Ugyanis a nemi betegségeket, azokat úgy lányok, mint fiúk hordozhatják a szexuális tevékenységük elkezdésé pillanata óta, és mindenkinek a szexuális nemi tevékenysége sajátosságai határozzák azt meg, hogy milyen zónái fertőződnek. Azt mutatták ki, hogy a Balkán régiójában, Közép-Kelet-Európában igen magas a szájüregi rákok, HPV háttérrel kialakult szájüregi rákok száma incidenciája is, amelyek egy jó prognózisú rák, úgyhogy most már olyan evidenciák léteznek, hogy úgy lányokat, mint fiúkat, tínédzser korukban HPV oltással el kell látni.
Azt írja egy hallgató, fáj a mellem, és van egy kicsit csomó, de fáj, lehet, hogy rákos vagyok. Hogyan lehet, említett, hogy a mellrák a leggyakoribb a nőknél, hogyan? Tehát van otthoni módszer arra, hogy hát felfedezzük azt, hogy van-e ez a csomó, ez ott van valóban, vagy nincs ott?
Hát azt tanácsolnám, hogy mielőbb forduljon a imagisztikai kivizsgálásokra. A leggyakoribb módszer és legajánlottabb módszer 40 éves kor fölött, nem ismerem a hölgynek az életkorát, 40 éves kor fölött a mammográfia. Uh-huh. Ez egy röntgensugarakkal működő kivizsgálás, amelyik feltérképezi a mellösszetételét, és abban az esetben, hogyha gyanús elváltozások vannak, ezt osztályozza 1-től 6-ig, minnevezett BIRATS rendszer alapján, és azt határozza meg annak szükségességét, hogy biopsziát kellene végezni, vagy nem. Tehát mielőbb a családorvoshoz kellene forduljon a hölgy, onnan küldőpapírral, pedig egy ingyenes kivizsgálásra kellene jelentkezzen.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Ez itt Csókolom a doktornőnek. Szeretném megkérdezni a doktornőt, hogy most egy éve megcsináltattam a remene vizsgálatot, és 8-as volt az a prostata rákomnál. És kaptam egy injekciós tablettákat, augusztusban vittamentem, és akkor lejött 0,2-re. Most a múlt héten újból megcsináltattam a vizsgálatot, és 0,09 lett. És most elhaladtott a doktornő egészen április 5-éig, hogy végezzem meg újra a vérvizsgálatot és a reménét. Nem lett probléma, hogy 3 hónapra nem kaptam meg a kezelést?
Igen, köszönjük a kérdést, doktornő.
Köszönöm kérdését, feltételezem, tehát, hogy egy prostatarákról van szó, és az elmondott értékek azok a vérből kimutatható PSA értékek. Amit tudok, anélkül, hogy ismerném a betegségének a stádiumát, a prostata, a PSA értéke az rendben van, mármint azt mutatja, hogy hatékonyan volt ezzel a, feltételezem, 3 havonta adott injekcióval a kontroll. Igen. Ennek nagyon sok rétegű osztályozása van a prostataráknak. Kellene pontosan tudnom a diagnózis részleteit, hogy megmondjam, hogy elégséges volt ez a kezelés, vagy nem. De egy 3 hónapos időablak, ami alatt önnek nem adtak kezelést, ez biztonságosnak tűnik egyelőre, ehhez a PSA értékhez mértem.
Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm.
Viszont hallásra. Egy másik hallgató írja SMS-ben, jó napot kívánok, nagyon sok gyomorsavam termelődik a különböző ételektől. Kérdésem az lenne, hogy a savas szervezetben gyakoribb a rák előfordulása? Köszönöm, Sándor írja. Van valamiféle összefüggés?
Savas gyomorra, hogyha mindeddig nem történt meg az endoszkopos vizsgálat, ezt melegen ajánlom, tehát gyomortükrözést kellene végezni. És a szervezetünk pH-ját tekintve az egy nagyon szigorúan és multifaktoriálisan szabályozott egyensúlyi helyzet. A szervezetünk pH-ja az lényegben 7,3 körül van, és ezt külső tényezőkkel igen kevésbé lehet befolyásolni. A gyomor pH-ján helyileg igen, lehet változtatni különböző gyógyszerekkel, vagy bázikus alapú vizekkel, folyadékokkal, viszont ez lényegesen nem befolyásolja a szervezetünk pH-ját. Tehát az, hogy bázikus vizet fogyasztunk, tévhit azt hinni, hogy a szervezetünk pH-ja megváltozna.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Én is szeretnék érdeklődni, hogy mi az ok ez a, amit most lehet hallani, ez a nagyon sok hasnyálmirigy rák, mert mi jártunk nagyon sokat. Tükrözés volt csinálva, CT-t csinált a tükrözés alul felülről, és semmit nem találtak ahhoz, hogy szeptemberbe fedezték föl, szeptember közepén, hogy férjemnek hasnyálmirigy daganata rák, rossz indulatú, ahhoz, hogy már el is temettük őtet.
Igen, köszönjük a kérdést, doktornő.
Sajnálom őszinte részvétem. Szomorú, ami történt. Pontosan nem ismerem a körülményeit, viszont azt kell elmondanom, hogy a hasnyálmirigy egy olyan régióban helyezkedik el, amely igen nehezen hozzáférhető. Az, hogy endoszkópiát végeztek, gyomortükrözést, illetve kolonoszkópiát, az nem mutathatja ki a módszer korlátoltsága miatt a hasnyálmirigy rákot. A hasnyálmirigy rák legpontosabban mágneses rezonanciás vizsgálattal mutatható ki, és sajnos szűrővizsgálatok sem léteznek ilyen szinten. Létezik egy európai kezdeményezés, ami egy nagyon performer módszer, de azt majd talán én máskor mondanám el. Figyelmeztető tünetekkel, hasi fájdalommal, esetleg egy újonnan megjelent cukorbetegséggel, puffadásérzéssel, ezekkel jár a hasnyálmirigy daganat, és ezek korai felismerése, a korai orvoshoz fordulás, ezeknek a tüneteknek a tudatosan való, nem tehát a tünetek kivizsgálásának sürgetése a beteg részéről is nagy felelősség. Sajnálom, hogy ez történt. Tényleg az endoszkópiával nem lehetett ezeket kimutatni, és egyéb komplex imagisztikai módszerek felé kellett volna valószínű korábban fordulni, hogy ennek viszonylag korai felismerése megtörténjen. Meg akarom nyugtatni annyiban a hölgyet, ha bár tudom, hogy ez nem segít már jelen helyzetben, hogy performerebb társadalmakban is, mármint olyan szempontból, hogy az egészségügyi ellátásban többet fektető, anyagiakban többet fektető társadalmakban is igen késői a hasnyálmirigy ráknak a felismerése, és a betegek közel 70%-a már áttétes stádiumban fordul orvoshoz, amikor nem tudjuk már megmenteni őket.
Uh-huh. Egy másik kérdés, jó napot kívánok! Olyan kérdésem lenne, hogy egy orrelés szakorvos kb. Hány százalék pontossággal tudja megmondani, hogy valakinek nyelőcső daganata van-e? A tünetek olyanok, de a vizsgálat után azt mondta, hogy nincs semmilyen elváltozás. Köszönöm szépen, G írja.
A nyelőcső daganat kimutatási módszere az tükrözéssel történik. Amennyiben tünetek jelentkeznek a nyelőcső tükrözés során feltárt régióban, hogyha gyanús elváltozás van, akkor biopsziát végeznek, és a biopszia során a szövetanyagot feldolgozzák, mikroszkópon kimutatható, hát közel 100%-os pontossággal a nyelőcső daganat.
Zsuzsanna írja, üdvözlöm, szeretném, ha szó esne a bélben található mikrobiom egészségének, tulajdonképpen az emésztésnek a fontosságáról. Köszönöm, Zsuzsanna.
Egy szakemberrel van dolgunk. Igen. A mikrobiom az egy bélflóra szerkezet, amelynek hát pár éve ismerték fel a jelentőségét az immunterápiák során. Ugyanis megfigyelték azt, hogy bizonyos bélflóra összetétel, és itt közel 40-50 kiemelt baktériumról van szó, egy bizonyos mikrobiomflóra elősegíti azt, hogy egy beteg jobban válaszoljon az immunterápiára. ma már azt tudjuk erről, hogy ez egy befolyásolható flóra, és azáltal, hogy rozsgazdagon táplálkozunk, azáltal ezt a mikrobiomot, ezt a bélflóra környezetet egészségesen tudjuk tartani, és ez befolyásolja, amit említettem az interjú elején, a kezelés hatékonyságát is, és ez kiemelten érvényes az immunterápiák hatékonyságának befolyásolására.
Örökölhető betegség a rák? Azért is kérdezem, mert Szutor Rozália írja SMS-ben, arra szeretnék választ, hogy a családban senki nem volt rákos, és mi a három gyermek rákosok vagyunk, két testvérem már nincs közöttünk. Szutor Rozália, köszönöm szépen. Örökölhető?
Jó lenne tudni a hölgynek a ráktikusát, hogy miről is beszélhetünk. Igen, vannak örökölhető rákok, viszont abból kiindulva, ahogyan elmesélte a hölgy, hogy az előző generációkban nem volt, inkább a rizikófaktorokba keresni ennek a családnak a problémáit. Azt vizsgálnám meg elsősorban, hogy mennyire aktív, fizikailag mennyire aktív ez a család, vajon tesóját megőrizte-e, ugyanis, amit említettem, az elhízás, az a mell, a vastagbél, a méhtestrákokat, a hasnyálmirigyrákokat favorizálja. Igen, léteznek örökölhető rákformák is, ezek viszont rendkívül gyakoriak, tehát 10% alattiak.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok! Halló!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Ilona vagyok. Meg szeretném kérdezni a doktornőt, hogy nekem például 4 éve van ez a visszafolytott légzésem. És minden 3 hónapban elmegyek kontrollba, azt mondják a tüdőmmel, nincs semmi baj, és akkor mitől jöhetne ez?
Pontosan nem értem egészen, hogy a visszafolytott légzés mit jelent, mert azt jelenti, hogy nem kap levegőt, úgy érzi, hogy könnyen fárad,
igen,
és
igen,
kis távolságokat
igen.
tud megtenni. Igen.
Igen, igen.
Hát a tüdőráknak, hogyha ettől félünk, a tüdőráknak a kivizsgálási módszere hazánkban elérhető legperformerebb módszere a komputertomográfiás kivizsgálás, amennyiben azon nincsen gyanús elváltozás, akkor ez igaz. Az, hogy nehezen lélegzik egy személy, annak igen sok tényezője lehet. Más tüdőbetegségek okozhatják ezt, más mint rák, illetve a szívérrendszer megbetegedései is kihatással vannak a tüdő egészségére, a fizikai erőnlétünkre és a teherbírásunkra. Úgyhogy azt követném, hogy a szíve teljesen rendben van-e, hogy kiegyensúlyozottan működik-e, és hogy a testsúlya az, visszatérek, hát
a testsúlya
meg kicsit
nagyobb, bocsánat, hogy közbeszóltam, a testsúlya meg kicsit nagyobb, és van egy kis szív problémám is, tehát azt mondta a doktornő, a szív doktornő, hogy ettől nem lehet, a tüdőorvosnő azt mondta, hogy a tüdőmmel nincs semmi baj, és csak nem tudom, hogy mitől van ez akkor.
Feltételezem, hogy nem dohányzik.
Nem dohányzik.
Nem dohányzott.
Hát nem valamikor igen, vagy 20 évig, de 6 éve egyáltalán nem dohányzom. Egyáltalán friss levegőn vagyok, tanyán lakom, jó friss levegő, tehát... Csak annyi, hogy a testsúlyom is, most voltam az endonál, és mondták, hogy egy kicsi bázedopom is van, tehát a pajzsmiriggyel, hogy aztán, hogy mi a csodától lehet ez?
Valószínű, hogy több oka van, hölgyem, ennek a problémának, de mindenképp ne hagyja abba, és arra biztatom, hogy továbbra is periódusonként a tüdőjére imagisztikai vizsgálatokat kérjen a családorvos ajánlására.
Igen, és apropó mikrobiom, azt írja a hallgató, aki írta, nem vagyok szakember, de gyermekkorom óta küzdöttem az emésztésemmel, így utána jártam, hogyan lehetne jobb az életminőségem. Köszönöm a kedves elismerő szavakat. No, hát ez már egy jó jel, hogy ennyire törődött, és utána olvasott. Szutor Rozália pedig azt írja, tüdőrákról van szó, 72 éves vagyok. Ugye, akinél nem volt felmenőknél probléma, és
Értem. A tüdőráknál a rizikófaktor a dohányzás, tehát ezt kellene leellenőrizni és kontrollálni. A dohányzás a legkárosabb szenvedélyünk, és ezt abba kellene hagyni mindenképpen. Úgyhogy e felé biztatnám a hölgyet.
Azt írja egy hallgató, sajnos nem csak a személy okozza oka a betegségnek, hanem orvosi mulasztás is lehet. Példa az én esetem, hasi fájdalmam volt, belgyógyászhoz meg ekográfiára mentem, sajnos a máj áttétet epekőnek látta az orvos, hazaküldött, fél év szenvedés után sebészhez mentem, epekő műtétre, és hál' Istennek ő állapította meg vastagbél daganat, máj áttéttel, sajnos ilyen is van.
Nem zárom ki, természetesen igen.
Uh-huh. Jó, egy másik kérdés, azt írja itt egy hallgató. Szép napot kívánok, kedves doktornő, az egészségügyi karaván mikor jön Brassó megyébe? Nagyon sok nő szeretné, ha időben orvosi ingyenes vizsgálaton vehetne részt. Köszönöm, Piroska írja. Vannak ezek a bizonyos
Át kell néznem a programjukat, és majd Leventének átküldhetem ezeket az információkat, hogy továbbítsa a hallgatónak.
Jó, beszéljünk egy kicsit a gyógyításról, illetve van itt még egy kérdés, azt még felteszem. Kivették a méhemet és a petefészkeket, tudok-e lenni rákos?
Amennyiben a méh és petefészek rákra gondol, akkor már nem. Ez az egyértelmű válaszom.
Jó, beszéljünk a gyógyításról. Ugye vannak előrelépések a gyógyítás tekintetében, most már többféle kezelés is létezik. Elfogadták ugye tavaly év végén a bizonyos rákellenes nemzeti tervet. Mennyit változott a helyzet a szűrés és gyógyítás tekintetében? Ugye még azért kevés idő telt el azóta, de mennyire haladunk jó irányba ezen a téren?
Hát örülök, hogy még jó híreket is mondhatok, ha bár még mindig ott vagyunk a statisztikákban az európai átlag alatt, de már az én gyakorlatom alatt, amelyik korlátozott, nagyon sok mindent változott a kezelés és a kezelés minősége. Lényegében eddig, tehát hosszú ideig kizárólag kemoterápiával gyógyítottunk, és a kemoterápiás gyógyszereknek az észszerű szekvenciálásával értük el a túlélési mutatókat. Viszont hosszú évek óta már hozzáférhető Romániában is a célzott terápia. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy daganatos sejtet genetikai kivizsgálásra küldünk, és kapunk egy genetikai módosulást az illető sejten, ezt mondjuk, hogy legyen egy kulcsjuk például, és erre a kulcsukra megvan a kulcs, mármint a gyógyszer, a kifejlesztett gyógyszer, amelyik bizonyítottan zárja ezt az útvonalat, és a sejt tovább nem szaporodhat. Ilyen célzott terápiák elérhetőek Romániában ingyenesen, több lokalizációban, tehát tüdőrákban, mellrákban, gyomorlákban, vastagbélrákban, sorolhatnám petefészek, vese vagy prostatarákban is. Ennek az az előnye, hogy a kezelések túlnyomó része tabletta formájában történik. A beteg komfortosan otthon elvégezheti a kezelést, és a mellékhatás spektruma sem közelíti meg agresszivitásában a kemoterápiák a mellékhatásait. A másik nagy újítás az onkológiai kezelésekben az immunterápia bevezetése volt, aminek az a lényege, hogy a szervezet saját immun erőforrásait szabadítjuk fel, aktiváljuk, annak érdekében, hogy legyőzzük a daganatos betegségeket. Ezek is elérhetőek Romániában, tüdőrákban, mellrákban, veserákban, bőrákban, szerencsére. Még egy érdekes gyógyszercsoport van forgalomban, és az is Merránban használjuk egyelőre, de úgy néznek ki a tanulmányok, hogy más daganatokban is fogjuk tudni használni őket. Ezek a sejtciklus szabályzó gyógyszerek, ezek is elérhetőek ingyenesen, jelen pillanatban, mint említettem, Romániában, a mellrákban. Hát lényegében sok munka van még, úgy látom, mert igen, hosszú az Európai Unió regisztrál, egy új molekulának az Európai Unió által regisztrálási időpontja, illetve a román biztosító által ingyenessé tételek között, ez Európában a leghosszabb, 800 napot is meghaladja, mindaddig, amíg a németországi átlag az közel 120 nap, és ezen a bürokrácián egyértelműen dolgozni kell, és fel kell egy picit gyorsítani annak is a ritmusát, hogy hány molekulát hagynak jóvá, vagy fogadják el az ingyenességét Romániában, ugyanis például az Európai Unióban előző években 152 jóvá hagyott gyógyszerből Romániában 39-et finanszírozott az állam. Folyamatosan működik ez a program, február 1-től újabb változások voltak is, és úgy érzem, hogy mégis jó irányba haladunk.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Fejér Enikő, onkológus, főorvos volt, főorvos asszonya, köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást, jó egészséget kívánok!